Hát vannak vendégeink János Halmáról, a helyi baptista gyülekezetből, akik velünk voltak a Remán, a Rema képzésen. Edit, Adél, Izabel, Iza, nagyon jó. Hányan ismeritek őket? Nyújts fel a kezed, ha ismered a Rema képzésről. Zsuzsi másokra figyelt. Igen. Úgyhogy Isten hozott titeket, jó, hogy itt vagytok, és az alkalom után ölelgessétek meg őket, és szeretgessétek meg őket. Jó, hogy itt vagytok velünk, nagyon nagy áldás. És Pásztor Balázs, gyere! Igen, te fogsz először megosztani az igéből, és tudom, hogy Pászó Balázs csak így bedobtuk, hogy prédikáljon. Be sem mutattuk, mert annyira feltételeztük, hogy mindenki tudja, hogy kicsoda ő nekünk. Aztán arra gondoltam, hogy vagytok itt jó néhányan, akik az elmúlt egy évben jöttetek, és igazából nem is biztos, hogy nagyon tudjátok, hogy kicsoda Pászó Balázs nekünk. Oké, úgyhogy csak röviden néhány szót. Ő a gyülekezetünkben hat éven keresztül a családjával velünk voltak, és köztünk szolgált. Igazából most ez a János Halmi hosszú hétvége egy kicsit olyan, mintha ki se küldtük volna őket, nem? Olyan, mint a régi szép időkben. És egy évvel ezelőtt, pont most szeptemberben lesz egy éve, hogy kiküldtünk egy 18 fős csapatot, köztük Évát, Vargáni Évát, és egy 18 fős csapatot gyülekezet alapításra Szegeden. Úgyhogy ez a híd közösség, amely egy éve, most szeptemberben lesz egy éve, hogy megalakult, úgyhogy gyülekezet alapításban vannak, gyülekezet alapításban vagyunk, mert ez valami, ami tőlünk. És többször beszélgettünk, és tudom, hogy nem kell, hogy a szakszavakat feltétlenül jól tudjuk, de mit tudom én, ilyeneket mondunk, vagy hallok, hogy elmentek, vagy ilyeneket mondtunk, hogy elszakadtak, vagy ilyeneket, és ezek, tudom, hogy mind ugyanazt értjük, tehát jól értjük, csak rosszul mondjuk, úgy mondjuk, hogy kiküldtük őket gyülekezet alapításra. Úgyhogy mielőtt az igé, csak mesélj már nekünk egy kicsit, akár csak, tudom, hogy nehéz megfogalmazni, hogy ebben az egy évben mi az, ami történt, vagy mi az, amit Isten tett, vagy mi az, amit Isten munkált a szívedben, a gyülekezőben, mit látsz, és egy picit mesélj, mert szeretnénk hallani, és nagy-nagy áldás hallani. És aztán nagyon-nagyon szeretjük őt, és a feleségét, és a gyerekeket, és az egész csapatot, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Köszönöm. Köszönjük, imádkozzatok értünk. Na, mi van? Mi van, gyerekek? Oké, híd, közösség. Hát fel vagyunk, legalábbis én fel vagyok tüzelve. és nagyon lelkes vagyok, és rengeteg tervünk van, rengeteg álmunk van. De igazából azóta, hogy elkezdtük egy, hát már 11 hónapja, 10 hónapja, szeptember 8-án lesz egy éve, többekkel beszéltem, akik még nem voltak benne olyanban, hogy egy városon belül két gyülekezet legyen, kérdezgetik, és milyen messze vagyunk egymástól, hát gyalog 15 perc, autóval 3-4 perc, mert még nem találtunk helyet abban a városrészben, ahová indultunk. Meg Na, tehát, hogy úgy olyan kétkedve kérdezik, vagy hogy keresik a miértjét, vagy a választ arra, hogy miért kell még egy gyülekezet. És de tényleg nehezen veszi be így a gépezet, hogy hát 160 ezer ember lakik Szegeden. Hogy a Pulc utca 31 vagy 33? 33-ban hogy fér be annyi ember? Ugye? Tehát, hogy? Ha 20 méterre lenne, és kevés lenne két gyülekezet azoknak az embereknek, akik nem ismerik Istent, és hogy elérjük őket. Úgyhogy ez a mi álmunk, hogy elérjünk embereket, és jöttek is emberek az elmúlt évben. Néhányakat, 7 ember bemerítkezett, persze ebben néhányakat ismertek, mert már elkezdtek járni a Pulc utcába is. De Isten hozott újakat, úgyhogy ha majd egyszer lesz egy közös Isten tiszteletünk, amit nagyon szeretnénk, akkor majd bemutatjuk őket nektek, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek járni, nagyon-nagyon nagy segítséget kaptak a gyülekezettől, és legfőképpen Jézus Krisztustól, nagyon hálás emberek. Vannak egyedülálló anyukák gyerekekkel, vannak egyedülálló férfiak, függőségekkel, és egy közösségbe jöttek, egy olyan közösségbe, ami nagyon befogadó. És ja, ennyi, megyünk előre, el akarunk kérni embereket. Akartam hozni nektek egy ilyen üvegvizet, lehet, hogy a Facebookon már láttátok, csináltunk ezt egy ilyen címkét, majd most augusztusban osztogatjuk, meleg napokon vízosztás lesz majd, rajta van az, hogy fontos vagy ne add fel, vagy értékes vagy, meg a weblap címünk, és szeretnénk Tarjánban osztogatni, ha már nem tudtunk ott helyet találni, de Tarjánban osztogassuk meg majd a szín alatt a ligetbe. Sok dehidratált ember lesz ott azokban a napokban, úgyhogy jól fog jönni a víz, és akarunk előre menni arra, amelyre Isten vezet minket, és amit mond. Ja, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor tegyétek majd föl, jó? Hogyha érdekel több. Ja. Úgyhogy akkor most bemegyünk Istennek az igéjébe, Márk evangéliumába, 14. fejezetbe. És egy olyan jelenet zajlik ebben a fejezetben, Jézus és a tanítványok életében, ami nagyon jelentőségteljes alkalom volt. És ez az utolsó vacsora. A felső szoba összejövetel. Jézus és a tanítványok jöttek Jeruzsálembe, mint hogy minden jó zsidó ember jött, hogy a páskát megünnepeljék. Ez egy ilyen fesztiválszerű alkalom volt, és lényegében ez a páska ünnepe, ez egy megemlékező vacsora volt 1400 évvel azelőtt, ami történt. És 1400 évvel előtte a zsidók fogságban voltak Egyiptomban. És tulajdonképpen ez a páska vacsora, ez számukra az utolsó vacsora volt Egyiptomban. És másnap szépen kisétáltak Egyiptomból. És onnantól kezdve minden zsidó évről évre úgymond ünnepelte, megülték ezt a páska vacsorát. És most mentek a tanítványok Jézussal, hogy ugyanígy megünnepeljék. Na most mi is történt akkor annó Mózes idejében? Tehát 400 évig voltak a rabszolgaságban, és hát elég hamar elkezdtek imádkozni azért, hogy Isten szabadítsa ki őket, mert rabszolgák voltak is, kegyetlenül bántak velük. Azért nem semmi 400 évig imádkozni, nem, hogy Isten szabadítsa meg, és nem szabadít. 4 nap után már tagadjuk Istent. Ők még 400 évig imádkoztak, hány generáció. Aztán persze Isten felemelte Mózest, és jött Mózes, bejelentette, hogy gyerekek, holnap megyünk. Holnap megyünk, megyünk innen. És mondta nekik, ma este halálangyal el fog jönni, és mindenkinek az első szülöttjét meg fog ölni. Kivéve, ha megölitek a bárányt, megöltek egy bárányt, és annak a vérével megkenitek az ajtófélfát és a szemöldökfát. Két oldalt is fölül. És hogyha ezt megteszitek, akkor ez a halálangyala tovább megy, és megússzátok igazából. Úgyhogy jött az angyal, és az ígéret szerint természetesen ölt, meghaltak az elsőszülöttek, mindazon a helyen, ahol nem kenték meg az ajtófélfákat. Fáraó nem kente be, úgyhogy ki is akarsz, meghalt az elsőszülöttje, úgyhogy Fáraó másnap azt mondta, hogy ha-hó, sziasztok. Most már tényleg menjetek. És úgyhogy ez a Páska vacsora, akkor a zsidóknak, ott Egyiptom, ez volt az utolsó vacsorájuk. Az utolsó étkezésük, az utolsó alkalom. Tehát zsidók számára a legutolsó alkalom volt Egyiptomban. Onnantól kezdve ők onnan kijöttek. Most 1400 évvel később itt van Jézus a tanítványaival, és tették, ahogy mindig is tették. Jöttek, hogy megünnepeljék ezt a Páska vacsorát. De ez más volt. Ez alkalommal teljesen más volt, mint az előző években. Hát 3 évig voltak együtt a tanítványokkal. De ez az utolsó, ez más volt. Mégpedig azért, mert eddig úgy ültek le a Páska vacsorára, hogy Jézus a sztár volt. Tehát egy híres ember volt. És szerették őt. És örömmel fogadták őt, hiszen csodákat tett. És minden jól ment. Persze voltak az ellenség, voltak, akik ki akarták nyírni, de nem folyult még odáig a helyzet, hogy most már, ha elkapjuk, akkor meg is fog halni. Úgyhogy eddig ez a két Páska vacsora az egy sztár Jézussal történt. Tehát nem kellett semmitől se félni. Inkább attól kellett félni, hogy minél kevesebben legyünk, hogy normálisan tudjuk ezt ünnepelni. Hogy a tömeg ne szedje szét ezt a vacsorát. Úgyhogy, és hogyha olvasod Márk 14-nek az első felét, nem fogjuk elolvasni, csak azért mondom el, hogy itt fogunk bekapcsolódni a történetbe, amit olvasunk meg. Azt láthatod, hogy egy ilyen szituációban vannak. És érezni fogod. Ahogy olvasod ezeket a sorokat, érezni fogod, hogy itt már baj van. Itt már nagyon rezeg a léc. Hogy itt már Jézus titkolózik. Tehát Jézus titkolódzik. Jézus előre megszervezte, hogy hová mennek az utolsó vacsorára. De a tanítványoknak fogalma sem volt, hogy hová mennek. Ezért mondta azt, hogy elolvasod ezeket a verseket, hogy ki előre küldött két tanítványt. És azt mondta, majd találkoztok egy emberrel, aki éppen vizet hord, ezt Jézus így beszélte meg előre. És őt kövessétek, és megmondjátok, hogy ti vagytok azok, akiknek ott be van rendezve az a felső szoba. És menjetek előre. És Jézus megvárta, amíg lemegy az este, hogy nehogy valaki meglássa őket, és aztán ment be Jeruzsálembe. Azért, mert ő már tudta, és aztán mindjárt olvassuk el, és mondta a tanítványoknak, már nem bízott bennük. De az utolsó vacsorát meg akart ölni velük. Nem bízott bennük, mert hát azt mondta, hogy egyikötök el fog árulni, de amúgy meg mindannyian el fogtok hagyni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon bizonytalan. Nagyon bizonytalan este volt már. És ezt érezték. A tanítványok is nagyon érezték. De tudod, azt mondjuk erre, hogy hát figyelj már. Tehát ha Isten veled van, ha Isten áldása rajtad van, akkor a dolgoknak igazából jobbá kéne válnia, nem? Tehát a dolgoknak inkább haladnia kéne előre, nem? Növekedni kéne, vagy gyarapodni, vagy egyre több áldást. Tehát ahol Isten felbukkan, ott a dolgok jóra fordulnak. Nem ezért szeretjük a meséket? Legalább se klasszikus meséket, mert azért vannak már elég morbid mesék. De hát ahol Isten megjelenik, ott nem bizonytalanság van, hanem bizonyosság. Úgyhogy itt van Jézus a tanítványokkal, és mennek be. Az egész egy totál bizonytalan helyzet. Senki nem hozsannázással fogadja őket, hanem suttyomban mennek. Ennek be Jeruzsálembe. Úgyhogy nem volt egy deka bizonyosság sem az egészben, bizonytalanság volt. És ebben a helyzetben, tehát érezték ezt a tanítványok, és ebben a helyzetben ültek le, és kezdett el Jézus beszélni hozzájuk. Oké, tehát ez a hangulat. Próbáltam egy kicsit átadni ezt a hangulatot, hogy érezzük, hogy amikor most olvasni fogjuk Jézus szavait hozzájuk, akkor érezzük azt, hogy milyen hangulat volt. Egy bizonytalan hangulat. Abszolút bizonytalan. Úgyhogy Márk 14, 17. vers. Mikor beesteledett, Jézus is megérkezett a többi tanítványával. Ugye, mert a kettő előre ment, kinyitották az ajtót, és azt mondja, letelepedtek az asztal körül. Ugye a János evangéliumát olvasjuk, az teljesen másképpen világítja meg a dolgot. Ott egy nagy sztori az, hogy senki nem mossa meg a többiek lábát, senki nem mossa a lábát, Jézus aztán mossa és tanítja őket. Itt egy más megvilágítás van. És azt mondja, vacsora közben Jézus megszólalt. Igazán mondom nektek, egyikőtök, aki velem eszik, el fog árulni engem. És csak lássuk meg a történet, mert senki nem jelentkezik, hogy Jézus, Jézus! Ugye nem volt ott Laci. Jézus! Kinek fog elárulni? Tudták, hogy miről van szó. Ezt nem tudták, hogy ki, de tudták, hogy hát ki ez, aki üldözi Jézust. És kik akarják megölni. És tehát tudták rá a választ. És tehát egy hihetetlen lendületváltozás történt itt Jézus életében és a tanítványok életében. Tehát egy dinamikus előrehaladás, és most pedig egy visszahúzódás. És egy bizonytalanság. Hatalmas nagy bizonyosság, tervek, jövőkép, és aztán hirtelen egy bizonytalanság. És ez egy húsba vágó kijelentés volt Jézus részéről, mert abban az időben ez a páska vacsora, és egy asztalnál ülni, és azokkal, akikkel megülöm a páska vacsorát, ez az én legintimebb kapcsolataim. Tehát nem akárkikkel ülök le. És azt mondani, hogy egy valaki ebből a társaságból el fog árulni engem, az nagyon kemény. Nagyon kemény. Tehát azon a vacsorán ott van az az ember, akivel együtt most ünnepeljük az Úr hatalmas tettét 1400 évvel ezelőttről. Ez kemény. És 19. vers, azt mondja, a tanítványok nagyon elszomorodtak. És egymás után kérdezték. Ugye nem én vagyok az? Ugye nem én vagyok az? Ugye nem én vagyok az? Ezt mindenki próbálta bebiztosítani magát. És azt mondja, ő így válaszolt. Közületek, 12 közül az egyik, aki velem együtt mártogatja kenyerét a tálba. És aztán így folytatja, az emberfia elmegy, hogy a megvan írva róla az írásban, de jaj annak, aki elárulja őt. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Most ez a könyv, a Biblia, és a benne lévő történetek, és a benne lévő emberek, akikről szólnak ezek a történetek, tehát nagy része olyan helyzetekben íródott, és olyan helyzetekről íródott, ahol iszonyatosan nagy bizonytalanság volt. Tehát mindegyik helyzet, és szinte mindegyik szereplő bizonytalanságban volt. És akik írták, azok bizonytalanságban voltak, amikor írták. Úgyhogy a mai időszak, amiben élünk, egy tökéletes időszak ahhoz, hogy olvassuk. Egy tökéletes időszak. Tökéletes időszak, hogy olvasd a Bibliát, olvasd a Bibliát, olvasd a kedvenc történetedet, olvasd a kedvenc zsoltárodat, olvasd a kedvenc példabeszédedet, olvasd a kedvenc evangéliumodat, mert ezek mind egy nagyon-nagyon bizonytalan időszakban íródtak. Bizonytalan helyzetekben az írói. Tehát ez nem az a könyv, ami arról szól, hogy a gazdag emberek buliznak, és akkor kínjukban mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak. Vagy itt tudom én, tehát nem egy sikertörténet. És tehát pont ezért ezek a történetek hihetetlen bátorítóak lehetnek számunkra. A bizonytalan helyzetünkben. Mert ha olvassuk, olvashatjuk benne, hogy ezek az emberek megtalálták a bizonyosságot. Bizonytalan helyzetben voltak, de megtalálták a bizonyosságokat Istenben. Csak néhány példa, tehát ott van József. Nem Mária Józsefe, hanem az ifjú József, Mózes első könyvéből, aki hát elég problémás élete volt, komoly testvér problémái voltak a bátyusokkal, nem nagyon kedvelték őt, és bedobták a kútba, összeszövetkeztek el, bedobták a kútba, és akkor ő ott a kút mélyén azt hallgatja, hogy a saját testvérei azon vitatkoznak, megöljük, eladjuk. Megöljük, vagy eladjuk. Megöljük, vagy eladjuk. Az egyik megszólaljuk, meg a másik megszólal, ne öljük meg, éppen jön egy karaván, adjuk el annak, tötörötötörötötörö. És ez hallgatja. És tudod, azt mondjuk, hogy hát hol van Isten? Hol van Isten? De Isten végig ott volt Józseffel. Mindig is ott volt Józseffel, és ezt látjuk a történetben. Hogy ott van Dávid, a király, aki már a fénykorát élte az uralkodásában, a megtöretésen már átment, persze volt még egy pár megtöretés előtte, és volt egy kis gyerek problémája a gyermekkel. Ugye nekünk is van gyermek problémáink. Akinek van gyermeke, van problémája a gyerekével. Neki is meggyűlt a baj. Mert egy nap arra ébredt, hogy a saját gyereke egy hadsereget szedett össze. Hogy megölje őt, és elkergesse a trónról. Ez milyen már? Ez milyen már? Tehát, hol van Isten? Ugye az ő szemszögeiből. Tehát, mi történik itt? Ennyire felejtett ére áll az egész, hogy gyerekem? Ellenem? Hol van Isten? De azt látjuk, hogy Isten ott volt Dávid életében. Mindvégig. Ott volt. Vagy ott van Mózes. Még egy gyerekes sztori. Ott van Mózes. Az anyjának gyermeke születik, Mózi. Mózes. De már a fáraó nagyon megijed a zsidóktól, túl sokan vannak, és rendeletbe kiadja, hogy az összes fiú gyereket meg kell ölni. És ott van az anya, és ugye együtt tudunk érezni ezzel. Tehát a gyermekeink kincsek számunkra. Ha valaki bántja, azt kinyírjuk. Tehát nem tudnak megállítani, hogyha a gyerekemet akarják bántani. És itt volt anyu, és döntést kellett hoznia, hogy most a krokodilok, vagy az egyiptomi mészáros. Tehát kinek, hova rakjam? És úgy döntött, hogy nem adom oda az egyiptomi mészárosnak, inkább kockáztatok, rárakom a Nílusra. Hol van Isten? Hol van Isten? Tehát milyen egy bizonytalan helyzet? De elolvassuk a történet, és azt látjuk, hogy ott van Isten. Nem? Tehát ott van Isten. Abszolút ott van a történetben Isten. Fáraó lánya megtalálta őt, befogadták, és ő lett Izrael szabadítója. Tehát ott volt Isten. De még egy gyerek sztori, ott van Mária és József. Meg a kis Jézus. És itt is egy idióta uralkodó. Féltékeny, mert egy 2 éves gyerek a trónjára akar ülni, megijedt. Azt mondták, hogy megszületett a zsidók királya. És hát Heródes volt a király, és hogy hát akkor valamit tenni kell. Meg kell ölni az összeset. Aki 2 éves is betlehemi. És kiadta, ő is rendeletben. Meg kell ölni. Tehát egy szörnyű történet. Hol van Isten? Hol van Isten? De azt látjuk, hogy ott van Isten ebbe is. Tehát bizonytalan helyzet, de akik ott vannak benne, megtalálják a bizonyosságot. Megtalálják a bizonyosságot. Ott van Isten a kellős közepében. Miért? Azért, mert Isten a kezében tartja az egész világ mindenségét. Ott van benne. Isten soha nem bizonytalanodik el. Tehát ezek a történetek, de föl lehetne sorolni egy csomó másik történetet a Bibliából. Úgy tűnik, mintha Isten visszahúzódott volna. Úgy tűnik, mintha Isten kivett volna egy nap szabit, vagy 2, vagy 3 év szabit, vagy 10 év szabit. A rossz fiúk állnak győzelemre. A gonosz győz. Gonoszság van. az idegen istenek győznek. Tehát az a nép győz, akik idegen isteneket imádnak. Hol van Isten? Tehát őrült nagy bizonytalanságuk. Ott van benne a Bibliánkban. Olvassuk. De azt látjuk, hogy Isten mégis ott van. Nem változik semmi. Minden az ő kezében van. Minden. Úgyhogy, vissza az utolsó vacsorára, 22. vers. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. És amit itt majd mond, ezzel azt mondja, hogy ez egy kicsit más lesz. Ez egy kicsit más, mint amit eddig csináltunk, vagy eddig tanultatok a családotokba. Ki hány éves, annyi páskát ült a családjával. Tehát ez más. Ez nem az, amit eddig tudtatok. Tehát sokan ettetek már páskavacsorát, de mostantól ez más lesz. És azt mondta, vegyetek belőle. Ez az én testem. Aki a Lukács evangéliumából olvasod el, azt mondja, hogy ami megtörjetik érettetek. Itt ezt nem írja le. De gondold el. Tehát ott fölhördülnek. Eleve bizonytalan a légkör, úgy slisszolnak be Jeruzsálembe, félnek, hogy mi van, és hát megint a haláláról beszél. Hát nem hiszem el. Megint ez a negativitás, gondolhatják a tanítványok. Megint itt negatívkodik, haláról beszél, hogy meg lesz törve értünk, meg mit tudom én. Tehát hát ha Istentől vagy, akkor nem biztosabbá mennek a dolgok, nem a bizonytalan felé. Jézusom. És aztán 23. vers, ezután egy pohár bort vette kezébe, és miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványának, közben ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely sokakért fog kiömleni. Már megint. Megint a halálról beszélt. És aztán pár órával később a szemük láttára csordul ki Jézus vére, vagy ömlik Jézus vére. Tehát megtörténik az, amit mond. Aztán mennek innen tovább, egy következő drámai helyszínre, a Gecsemáné kertjébe, 27. vers, azt mondja, Jézus ezt mondta nekik. Tehát eleve már vacsinál, azt mondta, hogy az egyikötök elárul. Jön a következő rossz hír. Ma éjjel mindnyájan elveszítitek a hiteteket bennem, és elhagytok. Pozitív esténk van. Jó veled, Jézus, ez az este. Tehát egy valakiben bízok, hogy bizonyosságot ad, az te vagy, Jézus. És most mit csinálsz? Bizonytalanságot építesz fel bennem. Mert azt mondja, mert ezt mondja az írás, megölöm a pásztort, és szétszórodnak a juhok. 28. vers. De miután feltámadtam, és ezt a részt még ők sose hallották, ugye? Galileába megyek, és előbb fogok odaérni, mint ti. Persze Péter fölpattan. Kétet Péter. Őre mindig lehet számítani. Tehát, na jó, Jézuskám, állj. Elég a negativitásból. Jó? Tehát gyerünk a hitbeszéde. Nincs ilyen árulás, meg mit tudom én, mit tudod. Hát, ne csináld már ezt. Tehát, ez nem történhet meg. Hát, ha Isten fia vagy, ilyen nem történhet. Hát hogy? Jézus, te vagy Isten fia. Tehát nem a bizonytalan felé hallunk, hanem a bizonyosság felé. Tehát próbálta menteni a helyzetet. Persze, amit most elmondtam, az nincs benne, majd mindjárt felolvasok, hogy ő mit mondott, de valahogy ez lehetett az az érzés, ami benne volt ebben a helyzetben. Tehát Jézus, több csoda, több hit, több fegyelem, gyerünk előre, menjünk tovább, győzelemben élünk, oké? Oké, tehát de mit mondott konkrétan? Péter azt mondja, ha mindenki más el is fordult tőled, én akkor sem hagylak el. És akkor Jézus tovább bátorítja. Azt mondja, Jézus így felelt neki. Igazán mondom neked, ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Hol a kötél? Úgyhogy itt jön most a kérdésem felétek. És magam felé, és mindannyiunk felé. Hogy, tehát ahogy Ahogy haladunk, egyre inkább a bizonytalanság felé. A családunkban mondjuk. Vagy akár a házasságunkban. Vagy a munkahelyünkön. Vagy az országgyűlésünkben. A gazdasági helyzetünkben. Vagy a nyugdíjhelyzetünkkel. Oké, tehát ezek a dolgok már mind nagyon bizonytalanok. Azért mondom ezeket, mert hogy ezekben élünk. Kapcsoljuk össze azt, amit olvasunk, azzal, amiben élünk. Tehát egyre bizonytalanabb a helyzet. Egyre bizonytalanabb a kultúránk és minden. Tehát nincsenek már biztos alapok, amikre számíthatunk, hogy ezek nem változnak. Tehát ebben a sok bizonytalanságban ez a kérdésem. Tudsz-e bízni Istenben? Tudsz bízni Istenben? Van-e bizalmad Istenben, amikor semmi bizonyítékod nincs Isten tevékeny jelenlétének az életedben? Tudsz-e bízni? Tudsz. Tehát van-e hited a személyes mennyei atyádban, amikor nem látható? Amikor nem látható. Nincs bizonyíték az életedben. Tudsz-e? És ez fontos. Fontos a válasz erre. Fontos, hogy válaszoljatok erre. Nem most, nekem, hanem belül. Mert az erre adott válaszod fogja meghatározni folyamatosan a nap mint nap szembe jövő problémáidat. Hogy állsz szembe velük. És hogyan mész tovább a következő lépésedben, és a következő lépésedben. Ezt fogja meghatározni. Hogy mit válaszolsz most erre a kérdésre. Hogy amikor jönnek a bizonytalan szituációk az életedben, mi lesz a válaszod rájuk. És hogy mész tovább. Ez erre a kérdésre való válasz fogja megadni. Nem más. Nem más. Meg fogja határozni a szüleinkkel való kapcsolatunkat, meg fogja határozni a gyermekeimmel való kapcsolatomat, a munkatársaimmal való kapcsolataimat, az országommal való kapcsolataimat. Tehát, tudod, amikor hívők azt mondják, hát el kell menni az országba, el kell menni az országba. Itt minden bizonytalan. Mindig a sárga úton, és akkor eljutunk a nagy ószhoz. Az aranybánya. Az aranytojás. Tojó Ózhoz, vagy valahol Európában. Mindegy, hogy melyik ország az, csak nem ez. Onnan meg ők akarnak tovább vándorolni. Tehát, hogy... Tehát, hogy? Tehát, mi a válaszom? Mi a válaszom? És a furcsa dolog ez, és ez az én dilemmám ugye ezzel kapcsolatosan, hogy... Tehát, mi nyugati emberek, azért még igyekszem nyugatinak nevezni magunkat a mai helyzetben, tehát mi nyugati emberek igazából Istent a bővölködéssel hozzuk kapcsolatba. Nem feltétlenül a gazdagság vagy a bővölködés evangéliuma, csak hogy a jobb felé haladni. Tehát Isten nem mindig a jobb irányba mennek a dolgok. Isten mindig mozdul előre, növekedés van. Isten jelenléte mindig pozitív megnyilvánulásokkal jár. Tehát valahogy ilyen a gondolkodásunk. Ez az elvárásunk. Hiszen nem így tapasztaljuk meg őt. Amikor arra kérnek főbenünk, hogy mondjuk bizonyságot, akkor csak akkor állunk fel, ha pozitívat tudunk mondani. Tehát olyan bizonyságot nem hallottunk még, hogy nagy arban vagyok, és még benne vagyok, és nem látom az alagút végét, de kérlek, imádkozzatok értem. És ez is egy bizonság. Istennel vagyok, de még ott vagyok a mélyébe. Ja. Úgyhogy... Ha ezekkel a fiúkkal interjút készítenénk ott az asztal körül az utolsó vacsorán, és megkérdezünk tőle őket, hogy srácok, számotokra mi volt a legsötétebb óra, legsötétebb pillanat Jézus követésében? Tehát mikor volt a legcsekélyebb reménységetek? Tehát mikor volt ez a pillanat, amikor felmerült bennetek, hogy mi a pityi palkónak követtük őt, amikor azt mondta, hogy kövess engem? Mi volt ez a pillanat? Ez is a legsötétebb óra. Valószínűleg azt mondták volna, hogy hát amikor leültünk a köré, az asztal köré, és rádöbbentünk, hogy ez csak egyre rosszabb lesz. Ja. Amikor folyamatosan nem egyre bátorítóbb dolgokat mondott, hanem egyre jobban ígérte. Egyre konkrétabban mondta, hogy rosszabb még hátra van. Nem, hogy egyikünk el fog járulni, hanem mindannyian el fogjuk hagyni. És aztán Péter, a mi kis vezérünk, Jézus azt mondja róla, hogy ő háromszor le fogja tagadni. Hát Péterről nem gondoltuk volna. Úgyhogy, és aztán órákkal később meg a szemeinkkel láttuk, hogy megkínozták, megölték, a vérét ontották, és hát számunkra ez volt. Számunkra ez volt az a pillanat. Ekkor döbbentünk rá, hogy lehet, hogy felesleges volt ezt az egészet elkezdeni. Jobb lett volna bele se ugrani. Aztán megkérdezzünk a másik kérdést, hogy fiúk, mikor volt számotokra ez a pillanat, amikor láttátok, hogy Isten legfantasztikusabb munkáját végezte? Ez nem a legsötétebb óra, hanem a legfantasztikusabb. Mondjuk akkor, amikor a bénát meggyógyította? Vagy akkor, amikor a születésénél fogva vakember meggyógyult? Ez nem semmi volt. Vagy melyik? Vagy Lázár? Aki szó szerint rohadtul halott volt? Mert 4 napja volt már ott. Szaga volt már. Melyik volt? Mikor tette a legnagyobbat, vagy legtöbbet Isten? Valószínűleg azt mondták, hónapokkal később visszatekintve, hogy ugyanazok az órák. Ugyanazok az órák. Amikor úgy láttuk, hogy a legkevesebbet teszi, amikor azt láttuk, hogy ő ki akar toladni az egész helyzetből. Minket belerángatott, és aztán ő meg kifarol belőle. És aztán olyan volt, mintha nem is lett volna jelen, és nincs is ott. De tudjuk, most már hónapokkal később, hogy akkor azokban az órákban végezte a legnagyobb munkáját. És a legcsodálatosabb dolgot tette azokban a legsötétebb órákban. És láttuk, hogy amikor totál inaktívnak tűnt, akkor volt a legaktívabb. Csak mi ott abban nem láttuk. Mert ez a legsötétebb óra volt igazából az emberiség megváltásának az epicentruma. És ez az a nap, ez az az óra, amit aztán a kereszténység ünnepel azóta is. Mert ez volt a legfantasztikusabb, óra az emberiség történelmében. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz üzenet számunkra. Nagyon nehéz. Főleg nekünk nyugati embereknek, hogy hát, úgy döntünk, hogy követjük Jézust, megyünk vele, akarjuk, és aztán megtapasztaljuk, hogy megtapasztaljuk ezeket a sötét órákat, ahol Isten nem aktív, nem látható. De tudjuk, hogy, de tudhatjuk, hogy ő ott van, és munkálkodik, és munkálkodik. És lehet, hogy ő a last minute Isten, de ott van, és munkálkodik. És a legszebb helyzetek, a legszebb dolgok, a legrosszabb helyzetekből jönnek ki. mást írtam a jegyzetembe. Tehát a személyes megtöretésből, vagy egy nemzeti megtöretésből ilyen helyzetek tudnak kijönni. És ebből jól tud kijönni. Tehát így munkálkodik is. Úgyhogy a kérdés az ez, hogy tudok-e hinni. Tudok-e hinni, amikor nem látom az ő kezét a dolgokban, a dolgaimban, a körülményeimben. És aztán, ahogy nem látom őt, elkezd a hitem meginogni, kétségbe esek, ránézek a körülményeimre, megrebegnek a lábaim, megremeg a hitem, megrebeg a bizalmam Istenben, és mindig vissza kell térjünk ugyanehhez. Ugyanehhez. Itt vannak a történetek a Bibliában, itt van ez a történet, és eszünkbe kell jusson, hogy az üdvösségünk a világtörténelem legbizonytalanabb helyzetéből született meg. Ja, úgyhogy ez fantasztikus. Most persze föltetted a kérdés, jó van Balukám, ez nagyon szép, nagyon jó, nagyon lelkesítő, nagyon inspiráló, de ettől még nem lesz munkahelyem. Ettől még ez még nem fog segíteni abban, hogy esetleg a feleségem holnap nem veszíti el a munkáját a munkahelyén. Nem segít, tehát nem ad pénzt, hogy a számláimat fizessem, vagy nem segít a tékozló fiamon, vagy a tékozló lányomon, hogy visszatérjen hozzám, vagy visszatérjen Istenhez. Ez nem segít. És azt mondom, hogy igazad van. Abszolút igazad van. Teljesen igazad van. És az egyik nagy teher számunkra, pásztoroknak, amikor elmondjátok a problémátokat, hogy ez a teher, az úgy ránk szakad. És tehetetlenek vagyunk. Annyira akarunk segíteni. Annyira akarunk jó tanácsot adni, amit ha megfogtok, és holnapra megoldódik. Tehát ezt akarnánk. De nem tudjuk megtenni. Mi nem tudjuk megtenni. És pásztorok összeroppannak ebbe, hogyha nem bíznak ők is Istenben. Tehát agyalunk ezeken a dolgokon, és talán az üzenet az ez, hogy lehet, hogy ez az igazság, amiről most beszélünk. Ez lehet, hogy nem fogja megváltoztatni a körülményeidet. De ezért valamit segít. És mit segít? Az, hogy a bizonytalant bizonyossággal tud kezelni. Tehát amikor bizonytalan helyzetben vagy, legyen egy bizonyosságod. És amikor bizonyosságod van egy bizonytalan helyzetben, akkor nem fogsz még marhább döntéseket hozni. Mert általában, amikor bizonytalan helyzetben vagyunk, elbizonytalanodik a hitünk, és még rosszabb döntéseket hozunk. Úgyhogy lehet, hogy ez az igazság nem segít azon a körülményen, amiben benne vagy. De abban segíthet, hogy kérj bölcsességet, hogy Istenhez menj, és a terheidet az ő lábánál tedd le. És ne hozz még rosszabb döntéseket. És biztos lehetsz abban, hogy Isten ma is uralkodik az életedben. Ahogy beszéltünk tegnap reggel, hogy Isten itt van. Isten itt van. És még mindig az ő kezében van az irányítás. Ja, úgyhogy ezért lehet békességed a viharban is. Ezért lehet békességünk, és ezért lehet örömünk a viharban. Mert lehet egy bizonyosságunk. Annak ellenére, hogy hullámok vannak és vihar van. Ja. Akartam én nektek egy kicsit beszélni Richard Wurmbrandról. Mert van az az ige, hogy lehet, hogy már hallottátok, hogy Isten mindent a javára munkál annak, aki őt szereti. Tehát Isten mindent a javára munkál. Isten munkája. A mindent. Annak az embernek a javára, aki őt szereti. És lehet, hogy az én számból ez annyira nem hiteles, mert velem még olyan nagy dolgok nem történtek. De amikor olvasom Richard Wurmbrand könyvét, és ő azt mondja, ez döbbenetes. Olvasatok. Megkínozza Krisztusért. Oké. Jó. Na, hát nem egyszerű életet élt, egy lelkipásztor volt, több felekezetben is, azt hiszem volt anglikán is, meg talán nem, baptista, de Romániában volt lelkész, és hát kommunizmus volt, abban az időszakban volt ott lelkész, és 13 évet ült börtönbe. Egyszer 8 és fél évet, egyszer meg 4 és fél évet. Ebből 3 évet egy veremben töltött, ahol nem volt ablak, 3 méter mély volt, és semmi burkolata nem volt. Azt mondja, hogy úgy bírt józan maradni, és nem beleőrülni, mert általában beleőrültek az emberek. 3 évig ott volt lenne, hogy éjjel nem aludt, csak nappal, és éjjel pedig, mint hogyha másnap egy üzenetet kéne prédikálnia, készült. De nem volt semmije, csak amit előtte elraktározott a szívébe, és amit a Szent Szellem adott neki. Úgyhogy ebből is van egy könyv, hogy 100 áhítat, vagy 100 üzenet a mélységből, vagy nem tudom már mi lehet ez a könyv címe, nekem megvan otthon. Hihetetlen üzenetek. Rövidek, egy oldal, két oldalasak, egy könyvbe, de hihetetlen üzenetek. Hát, hogy beszámol arról, hogy milyen kínzásokon mentek végbe. Tehát éhes patkányokat eresztettek rájuk. Az egyik cellatársa, vagy társa, aki szintén keresztény lelkipásztor volt, 14 napig nem tudott aludni, mert védenie kellett magát a patkányoktól. Ja. Vagy hát berakták őket olyan fadobozba, be épp, hogy belefértek. És aztán egy rakat, nagyon pengéles szöget belevertek. Nem beléjük, csak a dobozba. Annyi volt a lényeg, hogy egy-két óra után, ha az izmuk megremegett a fáradtságtól, vagy megint bejöttek, akkor beledőltek. És napokig ott kellett állniuk ilyen dobozba. És ezek keresztény kínzások, keresztényeket kínoztak. Megfeszítették, és aztán az összes kereszténynek le kellett pisilni, meg kakilnia azt, akit keresztre feszítettek a földön. És aztán arra kényszerítették, hogy a pisijével és a kakájával úrvacsorát vegyenek. Szomszéd ország pár évtizede és jelen pillanatban is mennek, nem ott, más országokban, ilyen kínzások. Keresztényeket. Kegyetlen. Úgy verték az embereket, hogy örömmel mondták, én vagyok a gonosz. És kínozták, és verték őket. És az egyik lelkésztársának behozták a gyerek, és azt mondták, hogy meg fogjuk ölni, ha nem tagadod meg Jézust. És már meg akartad tagadni Jézust, és a 14 éves gyerek azt mondta, hogy apu, ne. Apu, ne. Ez a legszebb halál. És megölték. Az apja szeme láttára. Verték halálra. És annak az embernek elment az esze akkor. Minden a javára van a hívőnek. Isten mindent a javunkra munkál. Az ő szájában lesz hiteles. Az ő szájában lesz hiteles. Én azon izgulok, hogy fizetem ki a számlámat, és aztán közben ilyen dolgok mennek. És elbizonytalanodom, hogy Isten gondoskodik-e az életemben, és emberek pedig ilyen sorssal vannak ott, börtönben valahol, a világban. Ja. Úgyhogy, amikor az élet bizonytalan, Isten nem az. Isten nem az. Még mindig az ő kezében van a világegyetemnek az irányítása. Még mindig. A te kis világod, a családod, a gyermekeid, az unokáid, az ő kezében vannak. A személyes anyagi életed, a munkahelyed, az ő kezében van. Az ő kezében van. Az ő kezében van. Mi meg szétaggodalmaskodjuk magunkat. Ja. Ja, úgyhogy nem tudom, mi a jövőnk nemzetként. Nem tudom, mi a jövőnk családként. De azt tudom, hogy bár a dolgok bizonytalanok, Isten nem az. Isten nem az. Abszolút. Ő tartja a kezében a világ mindenséget. Ő tartja a kezében az irányítást. És így képesek leszünk kapcsolódni. Ha megvan ez a bizonyosságunk, akkor fogunk tudni hozzá kapcsolódni. Bármilyen helyzetben. Még a legnehezebb körülmények között is. Oda fogok tudni menni és bízni ő benne. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, atyám? Imádkozom azért, hogy amikor majd a bizonytalanságok jönnek, vagy ha valaki bizonytalanságban van, akkor mi legyünk azok az emberek, akik kitartunk a körülmények ellenére. Hisszük azt, atyánk, hogy te mindent a javára munkálsz, annak, aki szeret téged, aki hozzád tartozik. Hisszük. Te vagy az egyetlen biztos dolog a bizonytalanságokban. Köszönjük. Úgyhogy Urunk, segíts nekünk abban, hogy ezt a bizonyosságot kifejezzük a környezetünkben. Mert ezért hagytál itt minket. Hogy mi legyünk biztos pontok ebben a bizonytalan világban. Nem magunknak, hanem másoknak. Segíts abban bennünket, hogy hogyan beszéljünk erről a bizonyosságról, a munkahelyünkről, a családunkban, a gyermekeinknek. Hogy hogyan éljük meg ezt láthatóan emberek számára. Uram, segíts, hogy felfedezzük a benned lévő békességet. És segíts nekünk abban is, hogy ezt a békességet hogyan osszuk meg. Uram, imádkozom az apukákért, hogy a bizonytalanságban is legyenek biztos vezetők a családjuk számára, a feleségük számára. Uram, imádkozom az egyedülálló apukákért, az egyedülálló anyukákért, a gyermekükkel, hogy ők tényleg extra teherhordozásban vannak. És imádkozom azért, hogy legyen bölcsességük, hogy hogyan vezessék a gyermekeiket egyedül. És azért, hogy megragadjanak téged, amikor extra nehéz napjaik vannak. Uram, imádkozom a gyülekezetért, hogy segíts. Hogy segíts, hogy felfedezzük, és azt tegyük a környezetünkben lévőkkel, amit te akarsz. Hogy azt szolgáljuk felé, mire szükségük van. És hogy elinduljunk ezen az úton. Ne kóstolgassuk, ne ábrándozzunk erről, hanem merüljünk bele. Mert ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk itt. Bízni akarunk benned, Urunk. És tudjuk, hogy a legbizonytalanabb dolgokba végzed a leghatalmasabb munkádat. Köszönjük. Köszönjük, Istenünk. Te hatalmas vagy. Amen.